Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Jézus mondja, legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy meglássátok az emberfia, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét úgy, amint írva található a Máté írása szerinti evangélium 24. fejezetében, annak első 14 versében. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
Amikor Jézus kijött a templomból és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai is, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le nem rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.
Isten áldása legyen a hallott igén, hogy teremjünk bőgyümölcsöt a mi Úrunk dicsőségére, fennállva imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, egy félelmetes igeszakaszt hallottunk az imént. A te visszajövetelednek az idejét megelőző eseményeknek a jeleit, a leírását hallhattuk. Urunk, ez az idő akkor is szorongással tölt el bennünket, hogyha tudjuk tiéd az életünk. Szorongással tölt el, örvendező szorongással, hogy láthatunk téged, hitünk fejedelmét színről színre. Ugyanakkor mégis tudjuk azt is, hogy te úgy jössz, mint aki előtt térdre borul majd mindenki, és akik téged nem ismertek, nem szerettek, rettegéssel fognak bujkálni, ha sikerülne számukra. Urunk, így könyörgünk azért, hogy tarts meg bennünket. Add, Urunk, hogy hitünk el ne fogyatkozzon. Hozzád való bizalmunk, hűségünk meg ne gyengüljön, meg ne fakuljon az idők folyamán. Ugyanígy könyörgünk, Urunk, a családunkért, akik a legfontosabbak a számunkra, a mi szeretteinkért. Különösen azokért állunk most előtted, akik még nem ismernek téged. Azokért a szeretteinkért könyörgünk, akik nem kapták meg tőled bűneik bocsánatát, akiknek egyelőre nem fontos egyáltalán a veled való kapcsolat, akik úgy gondolják, hogy minden rendben van úgy, ahogyan megy az életükben. Kérünk téged, Urunk, segíts nekik, hogy felébredjen bennük a vágy a többre, a jobbra, ami te magad vagy. Imádkozunk, Urunk, hogy nyisd meg szívüket, hozd el őket közénk, és legfőképpen a te jelenlétedbe, hogy találkozhassanak veled, és új életre találjanak. Imádkozunk, Urunk, így református egyházunkért. Segíts abban, hogy olyan felekezet lehessünk a keresztjének nagy közösségében, amely arról híres, hogy ott hitelesen hirdetik és megélik a Krisztussal való közösséget. Fedezd el és bocsásd meg bűneinket, nyomorúságainkat, hibáinkat, és adj nekünk készséget a megújulásra. És így könyörgünk magyar népünkért, állíts fel bennünket pessimizmusból, elégedetlenségből, és tölts be bennünket hálával, hiszen te megszabadítottál bennünket. Könyörgünk, Urunk, így áld meg az életünket. Adj nekünk gyógyulást, vigasztalást, békességet, éppen úgy, amint kinek-kinek erre szüksége van. Különösen imádkozunk azokért, akiknek a szívében ott van a gyásznak a fájdalma. Add, Urunk, hogy Te benned legyen igazi vigasztalásuk, békességük, olyan, amelyet senki más nem tud nekik megadni, de el sem vehetik tőlük. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, Lukács evangéliumában található megírva a 34. fejezetben, 34. versben. Tehát Lukács evangélium a 21. rész, 34. versében így olvassuk Jézus szavait. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Vigyázz magadra! Elég sokszor használjuk ezt a rövid felszólítást, többféle értelemben is, a hétköznapi életünkben. Vigyázz magadra! Van, amikor búcsúzáskor mondjuk ezt a másiknak, amikor az egy hosszabb útra megy, valami, vagy az út hosszabb, vagy az idő, amíg távol van tőlünk, vagy pedig olyan feladat vár rá, ami tudjuk, hogy nagy teherrel bír a számára, és hát tulajdonképpen így akarjuk egy kicsit kifejezni az iránta való aggodalmunkat, szeretetünket, így búcsúzunk el tőle, vigyázz magadra. Aztán van, amikor fenyegetően használjuk. Vigyázz magadra. Van, amikor szülők mondják ezt a gyereknek. De van, amikor felnőttek mondják egymásnak. Amikor ezt a rövid mondatot, ezt a nagyon egyszerű felszólítást fenyegetőleg használjuk, az arra utal, hogy valamilyen bűnt, valami rosszat valaki igyekszik megtenni, vagy lehet, hogy már valamit tett is, de még előtte van további bűn lehetősége. Valami rosszra készül. Tehát amikor azt mondjuk, hogy vigyázz magadra, akkor abban az van benne, hogy valakit rajta kaptunk. Vagy éppen követett el bűnt, vagy nagyon rákészült. Például azt látjuk, hogy valaki, egy gyerek az utcán felvesz egy követ, és már lendíti a kezét, és látjuk, hogy igencsak valamelyik háznak az ablaka felé akarna mozdulni. És akkor rászólunk, hogy hé, mit csinálsz? Vigyázz magadra! Még nem csinált semmi rosszat. Még nem követett el bűnt, még nem repült el a kő, de már valamire készült. Egyértelmű, hogy készült, és megakadályoztuk, és közben intjük is, hogy vigyázz magadra, nehogy előforduljon még egyszer, mert akkor már annak következménye lesz. És van harmadik eset is, amikor ezt a felszólítást használjuk, talán ezt egy picit ritkábban, amikor azt látjuk, hogy valaki nagyon túlhajszolja magát, valami nagyon terheli, látjuk, hogy beesett az arca, lefogyott, olyan nagyon enervált, megkérdezzük, mi történt veled, mi a baj? És akkor általában azt mondja, hogy semmi, vagy van, aki elmondja, de ilyenkor leszoktuk zárni azzal a beszélgetést, hogy azért vigyázz magadra. Ebben pedig benne van az aggodalom azért a valakiért. Minden esetben nagyon jó a megfogalmazás, mert arra figyelmeztetünk valakit, hogy ügyeljen önmagára. Figyeljen úgy általánosságban magára, környezetére, testére és cselekedeteire. És ez a közös kifejezés, és az is közös a kifejezés használatában, hogy valamilyen bajt akarunk vele megelőzni. A mai igében Jézus ugyanezt mondja. Vigyázzatok magatokra. Mindez, amiről az imént hallottunk, benne van ebben a rövid mondatban. Légy körültekintő az életedet tekintve, figyelj, mert a sátán szüntelenül kísért téged, bűnre ingerel, testi, lelki egészséget, sőt, az üdvösséged a tét. Lukács evangéliumát olvassuk a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, és ahogyan haladunk előre, most elérkeztünk az Úr Jézus földi életének a vége felé, és ebben az időszakban, amit elénk tár az ige, találkozunk azzal is, hogy Jézus az utolsó időkről beszél a tanítványai számára. Sokat olvashattunk erről, Máté evangéliumában még részletesebben vannak leírva az ezt Jézus visszajövetelét megelőző események jelei. Mindazonáltal Jézus mindig hangsúlyozta, hogy azt az időt, amikor ő visszajön, senki sem tudja. Így fogalmazott Jézus, még ő maga sem, csak és kizárólag az Atya. Úgyhogy ebben nem kell senkinek sem nagyon keresgélni időpontokat, mert nem tudhatjuk. Ami érdekes az az, hogy az egyház történet folyamán 2000 éve minden időben, kivétel nélkül minden időszakban, az elmúlt 2000 év folyamán folyamatosan a hívő keresztjének úgy érezték, hogy nagyon közel van, küszöbben van Jézus visszajövetele. Mindig ezt érezték. Így éreztek 100 éve, 200 éve és 1900 éve is. Milyen érdekes, hogy mindezek ellenére nem jött még vissza az Úr Jézus. És ennek igaz a másik oldala is, mégpedig az, hogy ezzel együtt mindig voltak az elmúlt 2000 évben olyanok, akik pedig mindenre legyintenek, hogy nem jön ő vissza. Ez csak beszéd. Hát már mennyi idő eltelt, és nem történt meg mégsem. Na hát mi az igazság? Ez mindig izgat bennünket, és fontos számunkra. Hát azt kell mondani, hogy valójában Jézusnak már rég vissza kellett volna jönnie. De nem tévedésről van szó, nem arról van szó, hogy hát elfelejtkezett rólunk, és akkor még nem jött, majd valakinek fel kéne ébreszteni, vagy szólni neki, hogy jöjjön már, hanem azért nem jön, mert szeret. Az ő kegyelme akadályozza meg az ő visszajövetelét. Megérdemelné mindenki az ítéletet, de Istennek kegyelme nagyobb az ítéletnél is. Még vár. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, amit ma már a gyerekek nem élhetnek át, de az ő szüleik, meg a nagyszüleik még biztos, hogy átéltek, én is átéltem iskolás koromban, hogy a tanár néni, vagy a tanár bácsi kiment az osztályból. Hát titeket már nem lehet magatokra hagyni, ez az új törvény, de bennünket még magunkra hagytak, legalább néhány percre. Valamiért ki kellett menni a tanítónénének, tanítóbácsinak, és akkor ott hagytak. Persze ilyenkor mindig meghagyta a tanítónéni, tanítóbácsi, hogy tessék rendesen viselkedni. Néha a hetesnek azt mondta, hogy aki rossz, írt fel a táblára. Ilyenkor ment az alkudozás, valakit felírt, törölj már le, meg ilyenek. Ezt csak érdekességképpen mondom a gyerekeknek, akik ebben már nem részesülnek. Nos, olyannak tudom ezt elképzelni, mint amikor a tanár visszajön. Én hittanórákat tartottam, csak nem mondhatnám, hogy én nagy hivatalos tanár vagyok, meg nyilván nem is sokszor fordult elő, hogy kimentem óráról, de ugye elképzeltem, hogy milyen lehet a tanárnak. Ha vannak itt köztünk tanárok, azok vagy megerősítik, vagy megcáfolják, hogy a tanár mikor kimegy, vagy kiment régebben, aztán visszajön, biztos, hogy hangzavart hall az osztályból, biztos. Hogy mit csinál? Megérkezik, mit csinál? Lehet, hogy megáll az ajtóban ilyenkor, és egy kicsit fülel, hallgat. Mi folyik bent? Ki az, aki nagyon hangoskodik? Ki az, aki a legrendetlenebb? A hang alapján úgyis be tudja azonosítani leginkább. Aztán lehet hallja azt is, hogy az is kiabál, aki egyébként egy eminens tanuló, egy jó gyerek. Belevitték a rosszba. Belevitték a bűnbe. Hát, lehet, hogy egy kicsit vár. Úgy van vele, adok nekik még egy percet, hát ha rendezik magukat. Lehet, hogy hallja ilyenkor, hogy legyetek már csendbe, mindjárt jön a tanár. Biztos hallott ilyet egy-egy tanár, amikor kiment a teremből és érkezett vissza. Szóval lehet, hogy egy kicsit várt, hát ha nem kell ezeket a gyerekeket megbüntetni. Hát ha rendbe szedik önmagukat. Na hát, én ugyanígy gondolom az Úr visszajövetelét. Isten még vár a visszajövetellel, és Jézus még elérhető. Ma még mindenki oda mehet az Úrhoz, és azt mondhatja, Uram, én nagyon rendetlen voltam. Én nagyon hitvány voltam. Én rengeteg fájdalmat okoztam a szeretteimnek, a barátaimnak, osztálytársaimnak, és legfőképpen neked. Kérlek, bocsáss meg! És amíg Jézus nem jön vissza, addig ő a mi barátunk, ő a mi megváltunk, és nagy örömmel bocsát meg. Ez a kegyelmi idő. Azért nem jön még vissza, mert ma még meg lehet bánni a vétkeinket. és lehet vele egy teljesen új életet kezdeni. És milyen jó, hogy vannak, akik figyelmeztetnek erre. Milyen jó, hogyha valaki megtér, valaki megtalálja a bűnbocsánatot Jézusban, azt az Úr nem emeli ki ebből a világból, hanem ott marad a világban, mint mondjuk a jó gyerek az osztályban. És a jó gyerekek ugye azok, akik tisztességesen ülnek a padban, amikor a többi rendetlenkedik, lehet, hogy ő olvas, vagy próbál olvasni, vagy írja a házit, vagy lehet, hogy ők azok, akik kiabálnak, hogy legyetek már csendbe, hát mindjárt jön vissza a tanár, és akkor büntetés lesz. De ők azok, akik figyelmeztetnek, akik valami jót igyekeznek tenni abban a közösségben, amiben vannak. Szenvednek tőle, nem biztos, hogy jól érzik magukat abban a környezetben, ott abban a rendetlenségben, és valószínűleg nem is ők a legnépszerűbbek az osztályban. De mégis nagyon fontos a jelenlétük, mert sok nyomorúságot akadályozhatnak. Hát mi melyik csoportba tartozunk? Ki gondolja át? Akit figyelmeztetni kell állandóan, vagy aki figyelmeztet? Üdvösségünk, bűnbocsánatunk van, vagy még ezen kívül élünk? Azonban arról is beszél Jézus, hogy mindazok, akik bocsánatot kértek és kaptak, nem csak másokért felelősek, hanem önmagukért is. A sátán ugyanis nem fogja feladni, és mindent megtesz azért, hogy kivegyen bennünket Jézus mellől. Ezért figyelmeztet az Úr, hogy ügyeljünk magunkra. Nem tudjuk, mikor jön vissza. Nehogy elbizakodjunk, hogy minden rendben van. Mert valóban rendben lehet az üdvösségünk, lehet bűnbocsánatunk, de attól még érkezhet vissza az Úr úgy, hogy készületlenek vagyunk. Jézus figyelmeztet bennünket, ezért vigyázzunk magunkra, de ő nem csak ennyit mond, mint hogy mi szoktunk mondjuk búcsúzóul beszélni a másikkal, hanem mond konkrétumokat is. Azt mondja, vigyázzatok, nehogy elnehezüljön a szívetek. Hát ezt nem nagyon használjuk ezt a kifejezést, vagy ritkán, az ellenkezőjét gyakrabban. Amikor azt mondjuk, hogy valamit könnyű szívvel meg tudunk tenni. Könnyű szívvel, nem tudom én, adtam oda a másiknak az almámat. Könnyű szívvel teszek valami jót. Könnyű szívvel az azt jelenti, hogy nem terhel a felelősség, örömmel teszek meg valamit. Könnyű szívvel. És azt mondja Jézus, vigyázzunk rá, hogy ezt el ne veszítsük. Három dolgot említ ezzel kapcsolatban, a mámort, a részegséget és az élet gondjait. Az a szó, amit a Szentírásban mámorként ad vissza a Biblia fordításunk, talán a legjobb kifejezés. Olyan állapotot jelent, amikor az ember részben elveszíti az öntudatát, valami más állapotba kerül. Szoktuk is ezt a kifejezést használni, hogy megmámorosodik az ember valamitől. Hát mitől szoktunk megmámorosodni? Például meg tud az ember mámorosodni a szerelemtől. Attól aztán borzasztóan más állapotba kerül az ember is, hogy mondani szoktuk, rózsaszín szemüvegen keresztül lát mindent. De ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy jól is lát mindent. Aztán megszokott az ember mámorosodni sikertől, meg a hatalomtól is. Sajnos erre nagyon sok példát látunk, és nagyon sok csábítást is. Rengeteg úgymond tehetségkutató és celeb műsor létezik, amelyik folyamatosan erre ingerel. Az embereket arra akarja rávenni, hogy legyél valaki. Nem kell ez semmilyen teljesítmény, csinálj magadból valami bohócot, és azonnal leszel valaki. Az a lényeg, hogy az újság címlapján szerepelj, akár botrányos, akár dicsőséges a te jelenléted ott. És aztán tudjuk azt is, hogy a média ezeket az embereket könnyen elejti, és aztán összezuhannak, összetörik a zsenialitásukról kialakult önkép, és nem tudnak magukkal mit kezdeni, nem tudják ezt feldolgozni. Mindezektől egyedül az Úr tud megmenteni. Csak akkor tudunk egészségesek maradni, ha normális önértékeléssel rendelkezünk, és ehhez az kell, hogy az ő közelében legyünk végig. És az az érdekes, hogy ha az Úr közelében vagyunk, akkor is az önértékelésünk kileng. Két véglet között. Az egyik az, amikor rádöbbenek, hogy én milyen ember vagyok, hogy kegyelemre szorulok, az az első felismerésem, hogy Isten előtt méltatlan, hitvány, senkiházi ember vagyok, és csak arra lennék méltó, hogy eltaposson. És közben pedig felismerem a másik végletet, hogy értékes is vagyok, mégpedig olyannyira értékes, hogy Isten még az ő egyszülött fiát is értem adta. Értéktelen is, mégis nagyon értékes. Bűnös és Krisztus által büntelen. Ez a kettő együtt működik, és így lehetek egész, hasznos és értékes az Úr kezében. Vannak, akik felfuvalkodnak. Egészen érdekes azt látni, amikor emberek azt mondják, hogy ezzel a két kezemmel csináltam, ezzel a két kezemmel építettem fel a házamat, ezzel a két kezemmel kerestem meg az autómat, ezzel az én eszemmel találtam ki ezt meg azt. Érezzük benne, hogy biztosan sok munka van mögötte, de ott van ebben az is, hogy én. Hajlamos az ember felfuvalkodni. Én tettem. Vagyok valaki. Az Ószövetségben többször olvasunk arról, hogy a próféták egy-egy pogány népet nagyon erősen megítélnek. Isten felemelte ezeket a pogány népeket, és azt mondta, ez közül használlak benneteket valamilyen ítélet végrehajtásában, akár Izrael népén. És aztán ezek a népek általában felfuvalkodtak. Isten fölé emelték magukat, és akkor az Úr azt mondta, na vissza, és őket is megalázta. Az egészséges önértékelésre egy nagyon jó példa Illés próféta esete. Illés volt az, akit Isten felhasznált abban, hogy a Baál kultusz, a Baál pogány bálvány imádásnak az erejét megtörje, legalábbis egy időre. Hatalmas csodát vitt véghez Isten Illés kezén, Illésen keresztül. Nagyon sok bálvány papot ekkor kivégeztek, és hát ez egy óriási siker volt, egy hihetetlen nagy siker. És azt olvassuk az igében, hogy mindezek ellenére Illés magáboroskodt. Ma így mondanánk, depressziós lett. Miért? Sikerre halmozott, miért depressziós? Miért van rossz kedve? Mi baja van ennek az embernek? Ilyenek a keresztjének? Most arról van szó, hogy Illés nagyon jól tudta, hogy az, amit ő csinált, amit tett, egyáltalán nem az ő érdeme. Az egyes egyedül Isten által volt. Nem ő gyújtotta meg a tüzet, hogy elégjen az áldozat. Nem ő volt, aki megalázta ezeket a bálványpapokat. Isten dolgozott, Isten működött rajta keresztül. Mindent az Úr csinált. Ő csak ott volt, ő csak engedelmeskedett. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor van egy jó csavarozógépünk, és akkor annak a használatával felépítünk mondjuk egy garást. Sose jutna az eszünkbe azt mondani, hogy hát ez egy olyan fantasztikus csavarozógép, hát ha ez nem lett volna, biztos, hogy lehetetlen megépíteni ezt a garást. Azért csak mi építettük meg, az egy eszköz a kezünkben. Illés is egy eszköz volt Isten kezében. És tudta, hogy most még inkább fogják őt utálni, Jézabel, különösen a királyné, és neki megint menekülnie kell. És tudta, hogy neki nincs hatalma. Ő nem egy Schwarzenegger, ő nem egy szuperhős, ő nem fogja tudni legyőzni az ellenségeit. És akkor Isten odaállt mellé, megvigasztalta őt, megerősítette, táplálta, és vitte tovább. És megígérte, hogy gondot visel rá. Szóval könnyű a mai világban megmámorosodni, és aztán beleesni a másik végletbe. Elkerülni csak úgy lehet, ha az Úrral vagyunk közösségben. Aztán a részegséget említi Jézus. Mindenre vonatkoztathatjuk, ami kikapcsolja, módosítja a tudatunkat. Lehet az kábítószer, alkohol, bármi, ami által az önálló gondolkodási képességeinket elveszítjük. Nagy kísértés ez is. Az alkoholfogyasztás, a lerészegedés, füvezés úgy van ma beállítva, egyre inkább, hogy ez milyen vagány. Ettől milyen lazák vagyunk. Nagyon sok híres ember televízióban, interneten arról beszél, hogy figyeljük meg, fúj, de berúgtunk, így berúgtunk, úgy berúgtunk, ezt csináltuk, azt csináltuk, minthogyha ez olyan borzasztóan nagy dicsőség lenne. Valami hihetetlen nagy dolog. Pedig valójában ez inkább szégyelni való. Isten nem akarja ezt egyértelműen. A bódultságban nincs önkontroll, bármit tehetnek velünk, és bármire rávesznek bennünket. És a harmadik, amit megnevez Jézus, a megélhetés gondjai. De mondhatnám talán így is, a mindennapi élet gondjai. És azt gondolom, hogy a három közül ez az, ami leginkább érint bennünket. Mi, akik gyülekezeti tagok vagyunk, azért úgy gondolom, hogy kevésbé jelenik meg közöttünk a celebségre való vágyakozás, meg kevésbé vagyunk talán beképzeltek környezetünkben, nem igazán jellemző a templomos emberekre az italozás vagy szerhasználat, legalábbis én így remélem, így gondolom. De a mindennapok gondjai, na az már ott van, az megjelenik. Egyrészt jellemző ránk a panaszkodás, az elégedetlenség, mi magyarok hajlamosak vagyunk mindig keveselni a fizetést, sokalni az árakat, pedig azt mondja az ige, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Sokszor el is hisszük, elhitetjük magunkat, hogy mi milyen szegények vagyunk, milyen nyomorultak vagyunk, és valóban mindig fogunk olyat találni, aki jobban keres nálunk. De ha az Úrra nézünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát mindenem megvan. Minden, ami az élethez kell. Melyikünk az, akinek egyetlen egy cipője van, egyetlen egy ruhája van? Melyikünk az, aki nem tud 13 foknál melegebbet csinálni a lakásban? Sokkal jobban élünk, mint amit érdemelnénk. Másrészt azonban nem csak az anyagi javak esetleges hiányát jelentheti az, amit Jézus mondott. Egyszerűen csak bedarál bennünket a mindennapi élet. Szinte állandóan rohanunk, szüntelenül meg kell felelni, vannak újabb és újabb feladataink, teendőink. Én akkor döbbenek erre rá leginkább, amikor egy-két napra valahová elutazunk, és ilyenkor azt veszem észre, hogy sokkal többször felnézek az égre, vagy nézem a horizontot. Korábban sokszor volt olyan, hogy este felé mondjuk betettem a mikróba egy pohár teját, megmelegítettem, és közben a konyhaablakon kinéztem, olyan szép volt a naplemente. Nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen merengő emberek vagyunk, akiknek annyira fontos órákat ezzel tölteni, de legalább egy-két perc volt. És most pedig azon veszem észre magam, hogy amikor nem vagyok itthon, amikor nem kell hajtani, akkor rá tudok csodálkozni arra, ami korábban természetes volt. Gyökösi Endre ezt úgy fogalmazza meg, hogy mindig csak tenni akarunk, és nem akarunk csak lenni. Mindig csak tenni, 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 és nincs meg az, hogy lenni. Csak lenni. Csendben, munkanélkül, az Úr jelenlétében. Azt gondolom, ma ez ránk az egyik legnagyobb veszély. Amikor Isten csak egy része az életünknek, amikor jó hívők vagyunk, mert minden nap elolvassuk a Bibliát, minden nap imádkozunk, de ebbe a 25-30 percbe, vagy lehet valaki egy órába bele szorítja Istent, bármennyire soknak tűnik ez az idő, mégis azt kell mondanom, hogy valami hiányzik. Az igazi kapcsolat nincs meg. Csak egy időre. Ez is nagyon jó. Rengeteg kereszténynél jobbak vagyunk, ha minden nap olvasunk igét, és minden nap imádkozunk. De ha napközben nem jut eszünkbe, hogy mit olvastunk, ha napközben nem tud az ember felsóhajtani egy imádságra, mert mindig csak tenni, 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 majd én csinálom, mert ez a feladat, az a feladat, akkor a lényeg megint elveszett. És akkor még nem is szóltam az igazi gondokról, amikor kiderül, hogy betegek vagyunk, amikor valaki meghal, gyászolunk, amikor tényleg kiesik valakinek a keresete, és anyagi gondok lépnek fel, hát ilyenkor még nehezebb a szívünk. És rengeteget vagyunk időzavarban, én vagyok rá az egyik legjobb példa, én szoktam mondani mindenkinek, hogy tessenek emlékeztetni, mert elfelejtem, és tényleg így van, elfelejtem, és ez nem jó. Küzdök vele, és most azt mondom, hogy küzdjünk együtt. Küzdjünk együtt, hogy ne nehezüljön el a szívünk, se mámortól, se részegségtől, se az élet gondjaitól. Teljesen biztos vagyok benne, testvérek, hogy senkinek a világtörténelemben soha senkinek nem volt annál több terhe, gondja, baja, mint az Úr Jézusnak. Soha senkinek meg se közelítette a gondja, a baja, azt, amit Jézus viselt. Gondoljunk arra, hogy ránehezedett csak annak a terhe, hogy mi lesz az özvegy anyjával, ha ő meghal. Nem volt akkor még se nyugdíjjárulék, se semmilyen szociális háló. Mi lesz vele? Fiatalon itt marad egyedül. Ott lehetett benne az is, hogy mi lesz ezzel a 11-12 tanítvánnyal. 3 éve együtt vagyok velük, de ezek olyan szerencsétlenek, hogy még mindig nem értik a lényeget. Mennyit beszélek nekik, mennyit tanítom őket, és még mindig azzal vannak elfoglalva, hogy ki a nagyobb, ki ülhet majd a jobb kezem felől a mennyek országában. Ez is nyomta a vállát, ennek a felelőssége. Bántotta biztosan a vallási előjáró kemény szívűsége. Sírt önmaga Jeruzsálem fölött. Tudta, hogy mi lesz a templommal, és mi lesz a világgal, és mi lesz ő vele. Hogyan fog tudni ellenállni a kísértéseknek? Hogyan fogja kibírni azt a mérhetetlen szenvedést? Hogyan fog tudni nemet mondani, amikor azt mondják, legyél király? Hogyan fog ellenállni, amikor azt mondják, szállj le a keresztről, akkor elhisszük, hogy te vagy a messiás? És hogyan fog adni úrvacsorát annak a Júdásnak, akiről tudja, hogy mindjárt megy és elárulja? Senkinek nem voltak nagyobb terhei, mint Jézusnak. De ez az ige szakasz, amiből olvastam Lukács evangélium a 21. fejezete is azzal fejeződik be, hogy Jézus kiment a városból, és elment imádkozni. Ez az egy marad. Hogy nehogy elnehezüljön a szívünk, ez az egy megoldás van. Szüntelen kapcsolatban lenni Jézussal. Segítsen bennünket, hogy könnyű szívvel élhessük életünket. Amen. Úr Jézus Krisztus, te látod a szívünket, te látod, hogy hogyan jöttünk el ide a templomba, könnyű vagy nehéz szívvel. Te látod, hogy mit hagytunk otthon, magunk mögött, és te látod azt is a legjobban, hogy könnyű vagy nehéz szívvel kelünk fel holnap reggel, és megyünk el munkába vagy az iskolába. Urunk, azért könyörgünk hozzád, hogy bármilyen körülményeink is vannak, hadd maradhasson meg szívünk könnyedsége melletted és benned. Tudjuk azt, hogy a legkisebb problémák is óriássá növekszenek, hogyha nem vagyunk melletted, hogyha nem vagyunk veled élő kapcsolatban, ha csak tenni akarunk szüntelenül, csinálni, végezni a munkánkat, azt érezzük, hogy egyre jobban fáradunk, az egyre több eredmény mellett még sokasodik az el nem végzett feladatoknak a száma. Urunk, könyörgünk hozzád, segíts bennünket abban, hogy meg tudjuk ezeket tagadni, el tudjuk engedni, és tudjunk nemet mondani a sátánnak minden kísértésére. Kísért a rengeteg tennivaló, kísértésbe esünk a hatalomtól, a sikertől, a vagyontól és a mámortól is. Kérünk téged, Urunk, hogy bocsásd meg ezeket, és adj nekünk tőled való megújulást. Állítsd a te jelenlétedet, akaratodat, szentségedet, ami életünknek középpontjába, téged akarunk szemlélni minden napon. Imádkozunk, Urunk, hogy ebben is légy segítségül, mert magunktól sokszor elhatároztuk már ezt, mégis annyiszor elbukunk benne. Újíts meg, így kérünk, szent lelked által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.